Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, az élelmiszerek ára egy év alatt 1%-kal emelkedett, a szolgáltatásokért azonban 9,5%-kal kellett idén májusban többet fizetni, mint 2023 májusában, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Elakadt a dezinfláció Magyarországon. Májusban 4% volt az infláció az előző év azonos időszakához képest, ami gyorsabb áremelkedés, mint amit az előző hónapokban láttunk, de alacsonyabb annál, mint amire az elemzők előzetesen számítottak. Egy hónappal korábban még 3,7%-os volt az infláció, ehhez képest tehát némiképpen gyorsulásról beszélhetünk. A szakértők előzetesen 4,2%-os inflációt prognosztizáltak, ehhez képest viszont egy picit alacsonyabb volt a drágulásnak az üteme.
Mi az, ami húzta a mutatót, tehát mi az, ami most hozzájárult ahhoz, hogy kicsikét magasabb az infláció, mint például az előző hónapokban volt?
Továbbra is a szolgáltatásoknak az áremelkedése az, ami a leginkább felfelé húzza az inflációs mutatót. 9,5%-kal nőtt a szolgáltatásoknak az ára átlagosan. Alapvetően a szolgáltató cégek nagymértékben a tavalyi tényinfláció alapján áraznak újra, a tavalyi infláció pedig igencsak magas volt, és sokan igyekeznek ehhez mérten kiigazítani az árakat az idei évben, illetve jelentősen emelkedik a turizmushoz kapcsolódó árak, az éttermi szolgáltatások, szálláshely szolgáltatásoknak az ára, ebben benne vannak már szezonális hatások is. Jelentősen nőttek a ruházkodásnak az árai, 4,7%-os indexet látunk, tehát összességében vannak tényezők, amik jelentősen felfelé húzták az árindexet.
Ez, hogy a szolgáltatások ára emelkedik, ez folytatódhat a következő időszakban?
Alapvetően arra lehet számítani, hogy a szolgáltatásoknak az áremelkedési üteme a következő hónapokban is meg fogja haladni az átlagos inflációnak a mértékét. Erre még várnunk kell, hogy a szolgáltató szektor árai is mérsékeltebb dinamikát mutassanak. Alapvetően arra lehet számítani, hogy a 2025-ös esztendőben már a szolgáltatások ára is visszafogottabb mértékben fog emelkedni. Ez pedig azzal függ össze, hogy nagyon sok szolgáltató cég mindig az előző év átlagos inflációját veszi alapul, akkor, amikor az árakról dönt, és elmondható, hogy az idei évben már éves átlagban alacsonyabb lesz sokkal az infláció, mint tavaly volt. 4%-hoz közeli mértékű lehet az éves átlagos infláció, 4-5% között gondolja minden elemző, ebből fakadóan pedig emiatt a szolgáltatásoknak az inflációja is majd vissza fog csökkenni.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. 49 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés májusban a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. Erre 2016 óta nem volt példa, a szuficit pedig némileg hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a költségvetési egyenleg, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Meglepetésre többlet jött össze az állami költségvetésben májusban. Ez az előzetes pénzügyminisztérium adat, részletes adatokat, vagy folyamatokat egyelőre még nem ismerjük, de ez a 49 milliárd forintos szuficit egyébként a korábbi évekhez képest is kimagasló.
Segít-e ez a szuficit azon, hogy a korábbi hónapokban ugyanakkor jelentős hiány halmozódott fel a költségvetésben?
Mindenképpen segít. Az a kérdés, hogy mennyire tartósan tud ez segíteni. A részletes adatok fényében tudjuk erre a választ megmondani, de az tény egyébként, hogy a költségvetés hiányának felhalmozódása lassult. Ugye a kumulált költségvetés hiánya 2550 milliárd forintra javult ezzel a májusi adattal, és egyébként az eredeti éves hiánytervnek így a 101%-a teljesült, a módosított megemelt hiány célnak a 64%-a teljesült, ez az elmúlt évekhez képest is jobb költségvetési hiány lefutást eredményez az első 5 hónap adatai alapján.
Mi az, ami ezt a szuficitet okozta, tehát honnan származott a többlet?
Részben a kamatkiadás láttuk, amikor az első 3-4 hónapban nagyon elszálltak a prémium magyar állampapír kamatkifizetései miatt, azoknak a kiadásai lassultak, de egyébként lehet egy érdekes tételt is felfedezni, és az lehet, hogy egyszeri javulást okozott a költségvetésben. Úgy számolunk, hogy az uniós forrásoknak a bevétele 186 milliárd forint körül alakult csak májusban, egy évvel ezelőtt ez az összeg 47 milliárd forint volt, és közben az uniós egyenleg az uniós kiadások nem növekedtek a tavalyi évhez képest, 180 milliárd forintban teljesültek, tehát a tavalyi évhez képest, ha azt nézzük, az egyenleget jelentősen javította az EU forrásoknak az egyenlege, hogy miközben bevétel érkezett, egy majdnem 200 milliárd forintnyi, addig jelentősen nem szálltak el ezzel kapcsolatos kiadások, nem rontották tovább a költségvetés, és nem terhelték tovább a költségvetés kiadási oldalát.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. 2023-ban országosan közel 30%-os forgalomcsökkenés és 8% körüli nominális drágulás volt itthon az ingatlan piacon. A drágulás azonban a magas infláció miatt közel 2 számjegyű reálár csökkenést hozott, derült ki az OTP lakóingatlan értéktérkép összesítéséből. A részletekről Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci vezető elemzőjét kérdeztem.
A napadatait dolgozzuk fel évente 2 alkalommal, és ilyenkor tavasz végén az előző évi még nem adott teljes információkból adunk egy képet országosan, illetve Budapesten részletében, járási szinten, kerületi, illetve Budapesten irányító szemszinten. Országosan 2023-ban 8% körül még nominálisan nőttek az árak, ami ugye a magas infláció miatt közel 2 számjegyű reálár csökkenést jelent.
Hogyha az egyes településeket nézzük, akkor ott milyen mértékű drágulás volt megfigyelhető, ami esetleg eltért az átlagtól?
Jogállásonként szoktuk külön vizsgálni. Községek kivételével minden település típusban drágulást láttunk, noha annak üteme a megelőző évihez képest jócskán mérséklődött. Budapesten összesen nominálisan, tehát ez a magas inflációs közben fontos ez hangsúlyozni, tehát nominálisan 5%-os, megyei jogú városokban, nagyobb városainkban 7%-os, kisebb városokban 9%-os volt a drágulás 23-ban 2022-höz képest. Községekben összességében ugyanakkor 12%-os árcsökkenést mutatnak a számok.
A forgalom alakulásában milyen tendenciák voltak megfigyelhetőek 2023-ban?
Nagyjából 30%-kal esett az ingatlan forgalom országosan, így körülbelül 100 000-es tranzakciószám lehetett 2023-ban, majd novemberben lesznek végleges számok, az előzetes adatok alapján mi most ilyen 100 000-et becsülünk 2023-ra. A negyedik negyedévben, tehát 2023 negyedévében viszont már élénkült a forgalom 2022 negyedik negyedévéhez képest, és ez látszik idén is. Budapesten 26%-os, a megyei jogú városokban 29%-os, kisebb városokban 27%-os, tehát nagyjából ilyen egységes forgalom csökkenést látunk, községekben haladta meg ezt a szintet, ott 36%-kal esett a tranzakciószám 2023-ban, 2022 hasonló adatfeldolgozottságú szintjéhez képest.
Budapesten miként alakult a tranzakciószám? Volt-e különbség a kerületek között?
Budapest egészében, tehát ez a 26%-os forgalommérséklődés, ez nagyjából 25 000 tranzakciót jelenthetett 2023-ban. Ugye 26%-os csökkenés után ezt a 25 000-et érhettük el. A legnagyobb arányban 40%-kal a 8. kerületben esett a forgalom, és még ilyen belső kerületek 5. 7. kerületben, illetve a budai 2. kerületben haladta meg a 30%-ot a tranzakciószám visszaesése. És a hagyományosan legkisebb forgalmú budapesti városrész, Soroksár, a 23. kerület viszont 40%-kal növelte a forgalmát 2022-höz képest. Itt viszont ilyen technikai jellegű ok van e mögött, tehát nagyon sok új projekt indult az elmúlt években 23. kerületben, és ezek a lakásait tavaly adták át.
Az OTP ingatlan térképe ugyanakkor azt is megállapítja, hogy 9 év után már nem az 5. kerület számít a legdrágább kerületnek. Itt történt egy helycsere, pontosan mi és mi ennek az oka?
Igen, az elmúlt 9 évben rendre az 5. kerület volt a legmagasabb átlagos négyzetméter áru. 2023-ban a korábbi ezüstérmes első kerület drágult árban, az ezüstérmes első kerület drágult legjobban 15%-kal, és így vezeti a budapesti árrangsort, hogy átvette a vezetést a budapesti árrangsorban közel 1,3 millió forint per négyzetméterrel. Az 1 millió szintet egyre több kerület éri el, az előző kettő, tehát az első és az ötödik után még a második, 12., 11., 13. és már a 6. kerület is átlépi.
Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlan piaci vezető elemzőjét hallották. Az áprilisi átmeneti csökkenés után májusban ismét nőttek az albérletárak Budapesten. Az egyetemisták által kedvelt 11. vagy 13. kerületben már 260 ezer forint az átlagos albérleti díj, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
Áprilisban Budapesten még 0,5%-kal csökkentek egy hónap alatt a bérleti díjak, májusban viszont már 1,5%-os növekedés volt megfigyelhető, ami részben már az albérlet szezon előjeleként is értelmezhető, hiszen most azok a bérlők mozgolódnak, főleg a legnagyobb kínálattal rendelkező fővárosi albérletpiacon, akik még az egyetemisták főiskolások rohamát szeretnék megelőzni, és még most szeretnék relatíve jó áron megtalálni a következő otthon. Országos szinten viszont lassult az albérlet drágulás üteme, hiszen januárban még 1,5%-os volt a havi drágulási ütem, májusra viszont ez az egy hónap alatti albérlet áremelkedés 0,7%-ra csökkent, ami viszont azt jelzi, hogy a folyamatos albérlet drágulás már kikezdi a bérlők fizetőképességét, és közel már a plafon, aminél följebb már csak nagyon nehezen tudnak emelkedni a bérleti díjak.
Visszatérve egy picikét a fővárosra, a fővárosban mennyi most az átlagos lakbér, és melyek azok a frekventált kerületek, ahol a legtöbb kiadó lakás van?
Budapesti átlagos bérleti díj az 250 ezer forint havonta, ez már jó néhány hónapja ezen az értéken stagnál. Abban viszont hónapról hónapra változás van, hogy melyik a legdrágább kerület, mert az ötödik és a második kerület fejfej mellett halad. Jelenleg most a második kerület a legdrágább 380 ezer forintos bérleti díjakkal, az ötödik kerületben pedig 350 ezer forintosak az átlagos bérleti díjak. A legolcsóbb a 23. kerület, 20. kerület, ahol 175 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, tehát fele annyi, mint a belvárosban. Ami a legnagyobb kínálattal rendelkező kerületeket illeti, ezek a 11., 13. és 14. kerületek. Ez klasszikusan egyébként az egyetemisták célpontja is, hiszen a főiskolák és egyetemek ezekből a kerületekből nagyon könnyen elérhetők.
Ezekben a frekventált említett kerületekben, tehát a 11., 13. vagy a 14. kerületben, ami ugye az egyetemisták által frekventált, itt mennyi az átlagos bérleti díj megfelel az átlagos fővárosi bérleti díjnak?
Egy hajszányival magasabb, itt 260 ezer forint az átlagos albérletár, amit egy hónapban fizetni kell. És érdekesség még, hogy ha már az egyetemistákról és főiskolásokról beszélünk, hogy a főváros mellett a második legnagyobb egyetemváros, Debrecen, csak egy karnyújtásnyira van a bérleti díjakat tekintve Budapestről, mert hogy a 250 ezer átlagos budapesti bérleti díjhoz képest Debrecenben már 230 ezer forint az átlag, tehát záródik az olló a civisváros és a főváros között, ami azért érdekes, mert ugye Debrecen nem csak egyetemvárosként, hanem munkahelyteremtő beruházásoknak is otthonául szolgál, ami az albérletet keresők munkavállalók részéről jelentősen növeli a keresletet a kiadó lakások iránt.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Számos kihívás ellenére sikeres évet zárt a Magyar Suzuki 2023-ban. Tavaly valamivel több mint 160 ezer személyautót értékesítettek, idén ennél valamivel kisebb, 130 ezres eladási számot terveznek, mondta az Inforádiónak a vállalat HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgatója. Fejesné Gyurján Ildikót kérdeztem.
A Magyar Suzuki 2023-ban is nagyon szép évet zárt, viszont azért a tavalyi év sem volt mentes a kihívásoktól. Azt tudom elmondani, hogy a legnagyobb kihívást továbbra is a nagy költségváltozások jelentették. Az energia, illetve alapanyagárak emelkedése, a megváltozott gazdasági piaci körülmények, ezek mind befolyásolták az eredményeinket, a piaci pozíciónkat és a versenyképességünk megtartását is. Tulajdonképpen a körülményekre tekintettel a biztonságos és stabil működést helyeztük a középpontba, amelynek köszönhetően mi úgy gondoljuk, hogy elégedettek lehetünk az eredményekkel. A Magyar Suzuki 2023-ban a teljes értékesítésének nettó árbevétele 2 milliárd 871 millió euró volt. Ennek megoszlása belföldi, illetve export értékesítésnél belföldi értékesítés árbevétele 272,6 millió euró volt, az export értékesítésünk árbevétele pedig 2598,6 millió euró. Ez 90,5% az export értékesítés aránya a teljesből, illetve a belföldi értékesítésünk az 9,5%. A 2022-es évhez képest a hazai és export értékesítésünk árbevétele 33,9%-kal növekedett. Az adózás utáni eredményünk pedig 141,7 millió euró lett, amelyet a vállalatunk eredménytartalékba helyezett, és visszaforgatja a beruházásokra. Mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a beruházások alakulására. Vállalatunk ezúttal sem fizetett osztalékot. Az elmúlt több mint 3 évtized eredményes gazdálkodásának köszönhetően rendkívül erős saját tőke háttérrel rendelkezünk. Ez támogatja a szükséges pénzügyi hátteret az autóipari zöld transformációhoz.
Említette azt, hogy nagyon sok kihívás érte 2023-ban a társaságot. Melyeknek a megoldása jelentette talán, hogy így fogalmazok, a legnagyobb erőfeszítést?
2023 évelején még voltak problémáink a chip beszerzéssel, illetve logisztikai problémák is felmerültek. Ezeket sikerült az év első felében megnyugtatóan rendezni, és a tavalyi év második felében már tudtunk az értékesítési darabszámok növekedésére összpontosítani.
Milyen várakozásaik vannak erre az évre, és hogy látják, hogy azok a kihívások, amelyeket említett, mennyire oldódnak meg, oldódhatnak meg idén?
2024-es évben összesen 130 ezer darab autó értékesítését tervezzük. Ennek megfelelően a tervezett értékesítésünk árbevétele 2,3 milliárd euró a tervek szerint, és tovább szeretnénk folytatni a beruházásokat is, 75 millió eurót tervezünk ebben az évben. Néhány fontosabb tételt tudnék említeni, például az emissziós labort szeretnénk fejleszteni az Euro 7-es standardeknek megfelelően, tovább folytatni az automatizálást, a robottechnika fejlesztését a gyári gyártói területen, leginkább az ellenőrzés és minőségjavítás érdekében, illetve nagyon nagy kihívás és egy középtávú program maga a karbon neutralizáció, tehát a karbon semlegességi projekteket is folytatjuk, valamint a modellek fejlesztéséhez kapcsolódóan is lesznek beruházási feladataink.
Lehet, hogy említette, de tavaly mekkora volt az értékesítés? Itt szám ugye mondta, hogy idén 130 ezer darab autó értékesítését tervezik. 2023-ban hányat értékesítettek?
2023-ban 160 ezer, több mint 160 ezer darab autót értékesítettünk.
Fejesné Gyurján Ildikót, a Magyar Suzuki HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgatóját hallották. Bár a vásárlók legszívesebben 10 éves használt autót vennének, a pénztárcájuk ezt nem engedi meg, így a legtöbb értékesített hazai használt autó 18-19 éves, mert csak erre van fizetőképes kereslet itthon, ez derült ki a használtautó.hu adataiból. A részletekről Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét kérdeztem.
Adataink alapján azt vettük észre, hogy a legtöbben a 10 éves autók után keresnek, tehát 10 év az átlag életkor, ami a legnépszerűbb így keresés szempontjából, viszont vásárlás szempontjából inkább a 18 év felé tendál a telefonos megkeresések száma.
Tehát ez azt jelenti, hogy valójában amit meg is tudnak venni a vásárlók, az átlagosan 18-19 éves használt autó?
Így van, tehát a telefonos megkeresések száma az azt mutatja, hogy inkább a 18 éves autók iránt érdeklődnek, hogyha a konkrét telefonos érdeklődések és megkeresésekről van szó.
Ez változott az elmúlt években? Milyen adataik vannak?
Igen, az évről évre változott, ugye 22-ben mi is a 16 éves életkort láttuk a legnépszerűbbnek, illetve azt láttuk, hogy a 16 éves autók iránt érdeklődnek a legtöbben. Ez 23-ban 17 éves korig felment, és most így 2024-ben pedig a 18 éves autók iránt érdeklődnek a legtöbben.
Milyen hatással van ez a hazai autóparkra?
Hát így azt látjuk, hogy folyamatosan megy fel a magyar személyautók átlag életkora. Ugye ez köszönhető annak is, hogy 2022-től egy folyamatos drágulásnak voltunk szemtanúi. Ugye ez a drágulás 2023 év végén és most is 2024-ben látványosan megy le, tehát egyre olcsóbbak most már a használt autók, ugye ez köszönhető az új autópiacnak. Ugye az új autópiac az folyamatosan elcsökkenő akciókkal, THM akciókkal lép be a piacra, és ez úgymond magával rántja idővel a használt autópiacot, és ennek vagyunk most éppen a szemtanúi.
Tehát ez azt jelenti, hogy csökken a használt autók ára, pontosan azért, mert az új autók értékesítésében van akciózás?
Igen, tehát hogyha az új autók elkezdenek árban csökkenni, akkor ezt leszokta követni a használt piac is. Tehát mi várunk egy jelentősebb árcsökkenő tendenciát a használt autópiacon is.
Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét hallották.